akiket szeretnék hívni, hogy szolgáljanak köztünk. Nekik többször mondtam, hogy legyetek szabadok arra, hogy öltözzetek, ahogy akartok. Legyetek szabadok, hogy mondjátok, amit Isten a szívetekre helyez. Most is kísértésben estem, oda súgtam Laci bácsinak, hogy legyél szabad arra, hogy is azt visszaszólt, hogy de hát én szabad keresztény vagyok. Ennyi. Úgyhogy a szabad keresztény gyülekezetnek a gyülekezetek vezetője, Szuglóci Szabad gyülekezet lelkipásztora volt nagyon sokáig, Laci bácsi, Ibolya nénivel együtt szolgáltak, és nagyon szerettem a szolgálatát Ibolya nénének, mert hadd mondjam el azt, hogy szívsebész, és mai napig kardiológus, belgyógyász, majd elmondja, igen, de arra emlékszek egy olyan prédikációjára, ami azóta is ott van benne, amikor az Isten kicseréli az ember szívét, és ezt így szívként megoldva, hát az nagyon mély volt bennem. Na mindegy, úgyhogy titeket kérlek arra, ahogy szabadok vagytok rá, szolgáljatok.
Szervusztok, Isten áldjon mindenkit. Amikor egy új helyre megyünk, mindig meg szoktam kérdezni, hogy emelje fel a kezét, aki már hallott bennünket, és tudja, hogy kik vagyunk. Ellenpróba? Az a nagyobbik rész, úgy látom. No, hát akkor majd egy kicsit bemutatjuk magunkat, de János a legelején azt ígérte, hogy majd különleges alkalom lesz. Biztosíthattak róla benneteket, hogy így lesz. És meg is mondom, hogy miért. Jó néhány évvel ezelőtt pénteken fölhívott bennünket egy osztrák lelkész, és megkérdezte, hogy mit csinálunk a hétvégén, nem vagyunk-e szabadok. Az a ritka alkalom volt, hogy szabadok voltunk, és azt mondta, hogy szeretne egy balatoni kirándulásra meghívni. Jó, ott is fogunk aludni, hozzunk pizsamát. Jó. Megjött hozzánk szombaton az osztrák lelkész, akivel korábban életünkben egyszer találkoztunk. Beültünk az autóba, mentünk, és valahol Keszthelyen megetetett bennünket egy zöld elefánt nevezett étterembe, és annak még mindig mentünk. Mit akar ez velünk? Megérkeztünk a Balaton felvidékre, egy parasztházhoz, és ott várt egy osztrák gyülekezet. Ugyanis az osztrák lelkész azt ígérte a gyülekezetének, hogy egy különleges magyar kirándulásra hozza őket. Hát az lett. És 10-12 autóba beült Fillakba, Karintiába a gyülekezet, eljöttek vagy 600 kilométert. Mi nekünk Pestről azt mondta, hogy menjünk el kirándulni. Oda mentünk, és azt mondta, hogy na most mondjátok, amit az Úr a szívetekre helyezett. És mondtuk, de drága testvér, németül, azonnal, itt van egy nagy gyülekezet. Hát hogy gondoltad ezt? Azt mondja, biztos akartam lenni, hogy csak azt mondjátok, amit a Szent Szellem rátok bízott. Hát ez jó meglepetés is volt. Ott áll veled szembe egy nagy osztrák gyülekezet, egy kimondhatatlan nevű magyar felvidéki, Balaton felvidéki faluban. Ott kibéreltek egy csomó parasztházat, és ott laktak azon a hétvégén, szóval jó megoldotta ez a lelkész, mondhatom. Hát ráadásul két napon keresztül, szombaton és vasárnap németül, hogy mit mondjunk egy gyülekezetnek, azt tényleg csak a Szent Szellemre tudtuk bízni magunkat. No, hát ma reggel ugyanígy jártunk, szépen fölkészültünk, Laci kiírta az igéket, minden, és jövünk idefelé. Soha nem szoktam megkérdezni, de mondom, hogy Lacikám drága, itt van nálad a jogosítványod, meg a kocsikönyv, meg minden. Azt mondja, hát persze, ott van hátul a táskámban. Jó. Én láttam, hogy valamit betett hátul a kocsiba, de hát nem ellenőriztem le. 45 évi házasság után már ilyet nem csinál az ember. És amikor itt megállunk az ajtó előtt, benyúl, képzeld el, a fotós táskámat hoztam el a táskám helyet. Fekete, fölkapott valamit, elhozta. Úgyhogy se bibliánk, se szemüveg, se jegyzet, semmi nincs nálunk. Minden otthon van, és németül beszélek. Na hát németül nem fogok, de szóval így jártunk, hogy most aztán tényleg csak arra vagyunk bízva, amit a Szent Szellem tud nekünk mondani. És a bibliánkat is otthon felejtettük, mert abban a táskában van bennem. Tudjátok, az én apukám, aki Debrecenben a szabadkeresztény gyülekezet lelkésze volt, mindig azt mondta, hogy kislányom, annyi lapos a Biblián, amennyi be van írva a szívedbe. Hát most meglátjuk, hogy hány lapos a Biblián. Mert mennyit tudok idézni, és milyen igaza volt az apukámnak. És Én azt tudom mondani, ez az ige volt az első, ami eszembe jutott, hogy égig ér a te hűséged. És erről tudunk bizonyságot tenni ennyi éven keresztül. Mint ahogy utaltam is rá, az én apukám Debrecenben a Szabad Keresztény Gyülekezet lelkésze volt. A Lacié Budapesten volt lelkész és orvos. És a családunkban igen, sokan csinálták ezt a két foglalkozást, elsősorban a lelkészit, és valaki mondta, hogy nálatok a kereszténység családi üzlet. Hát ez körülbelül így is van, de Istennek nincsenek unokái, meg dédunokái, csak gyermekei. Nekünk személyesen is meg kellett találnunk Istent, személyes megváltónkul, meg is tettük. És annak ellenére, vagy azzal együtt, sok, akik keresztény családba nőttek fel, tudják, hogy annak ellenére sokszor, mert nagyon beláttak a kulisszák mögé, hogy személyesen is megtérjenek, megtettük. És jártunk a gyülekezetbe, éltük a mindennapi életünket, és körülbelül 10 évi, személyesen megtért keresztény élet után, 20 évesek voltunk mind a ketten, már házasok Lacival, mondtuk, hogy ennyiért halt meg az Úr Jézus. Hát, hogy vasárnap elmegyünk, énekelünk, imádkozunk, csinálunk dolgokat, de valami hiányzik. Mi az a valami, ami hiányzik? És akkor elkezdtük kutatni, na de ez a 70-es években volt, amikor állt a vasfüggöny. Nem voltak konferenciák, nem voltak keresztény könyvek, nem voltak internet, nem volt CD, semmi nem volt. Csak egyedül a Szent Szellem volt. És akkor ebben az időszakban, ahogy olvastam a Bibliát, láttam az apostolok cselekedetét, az első keresztényeknek volt valami, ami nekünk nincsen olyan formában. Az pedig a Szent Szellem kitöltetése. A Szent Szellemmel ők valahogy más viszonyban voltak. És akkor, ahogy olvastam, mondom, apukám, mi az, hogy szóltak nyelveken? Ó, tudod, kislányom, az csak az első időkben volt, azért, hogy higgyenek. De az ma már egy normális keresztmény nem beszél nyelveken. Azt mondja, az csak a bolond pünkösdiek csinálják. Úgyhogy, jó, apukám mondta, akkor így kell hinni. És azt mondja, tudod, kislányom, ha Isten elvinne engem Afrikába és a zulukafferek között kellene prédikálnom, akkor az lenne a nyelveken szólás, hogy zulukaffer nyelven tudnék prédikálni. Hát, gondoltam, ezt nem várom meg, hogy a papa tud-e zulukafferül vagy nem, de elhittem, hogy ezt így kell csinálni. De elkezdtük keresni a Szent Szellemnek az ajándékait, és Isten meglátogatott bennünket. Abban az időben egy romjain álló gyülekezetnek voltunk a vezetői maréknyi csapattal, és 20-as létszám alatt, uram, hát valamit kéne csinálni, hát csak romok vannak, mi meg tapasztalatlanok voltunk, 20 évesek, mit csináljunk? Csak annyi volt a muníció, amit otthonról hoztunk. És akkor apukám azt mondta, hogy hallottam egy valakiről, aki az ukrán-magyar határon kölcsébe zöldséges, vagy baptista gyülekezetbe jár, úgy tudom, hogy ez nem csak zöldségeket árul, és nem csak zöldségeket beszél, hanem valami nagyon érdekes ajándéka van. Hívjuk meg ezt az embert. Ezt hívták Kopasz Jenőnek, és meghívták egy alkalommal. 1974 szilveszter előtt, már többször is, de ez a nagy dolog, Debrecenbe a gyülekezetbe prédikálni ezt a kölcsei zöldségest. És ahogy a testvérünk elkezdett prédikálni, gondoltam, nincs is ebből semmi különös, hát mi ez? És mindez december 30-án volt, ez érdekes. Ugye tél volt, hideg volt, és a két gyülekezet, Budapestnek és Debrecennek az ifjúsága volt együtt abban a nagy templomi helységben. A unitárius templomot béreltünk akkor. És hát végigmondta a prédikációt a testvérünk, amit nem tartottunk semmi különlegesnek, és mint a másnap bemerítésre készültünk, a két lelkész, apukám meg a férjem kiment a külső helységbe, hogy a bemerítkezőnökkel beszéljen. És arra szólt Kopasz Jenőnek, hogy fejezd be egy imádsággal az alkalmat. Hát, tudták, hogy mit mondtak. És én meg bennmaradtam a helységbe. És ahogy Jenő egy szerintem átlagos prédikáció után elkezdett imádkozni, egyszer csak az történt, ami az apostolok cselekedetében le van írva. Zúgó szél támadt. És miután december 30 volt, azt hittem, hogy nincsenek becsukva az ablakok. És néztem körbe, hogy hol van nyitva az ablak, és láttam, hogy mindenütt zárva van, és a szél fúj a terembe. De még hogy fúj? Egymás után az emberek estek le a földre, és valamit csináltak. Ja, Istenem, ugye egy ilyen kis emelvényen álltam, és akkor, mint orvosnak az volt az első gondolatom, te jó Isten, ennyi epilepsziás van a gyülekezetben? Hát mit kezdek én ennyi epilepsziással egyszerre? És akkor megpróbáltam az első epilepsziáshoz oda menni, megfogtam a pulzusát, hát normális. És olyan nagyon ragyog az arca, nem úgy néz ki, mint akinek epilepsziás görcse van. Mentem a következőhöz, az is... És oda jön hozzám, kopasz, ne aggódj, ez csak a Szent Szellem. Szent Szellem, micsoda? És kiszaladtam a külső helységbe, apu, Laci, gyertek be gyorsan, csináljatok valamit, mert odaben olyasmi történik, ami szokatlan. Bejött ugye a két vezető lelkész, egy csomó ember a Szent Szellemmel telve, és nyelveken szól. Hát ilyet addig az életben nem láttunk, nem hallottunk. És... apukám megpróbálta leállítani, hála Istennek nem tudta. És ez a valami, a Szent Szellem kitöltetése, most már 43 év óta az életünknek a része. És amit kerestünk, azt megtaláltuk. És azóta átélések sorozata jön felénk. A könyvet tudnék írni róla, de... Lacinak is szeretnék időt adni, és úgy beszéltük meg, hogy így fölváltva pingpongozunk, ha már így alakult, hogy mindent otthon hagytunk. Úgyhogy ő majd elmondja, amit ő szeretne, és aztán, ha gondolja, visszaadja nekem. Mert ebből a 43 évből Marika azt mondta, hogy sok-sok átélést mondjunk el. Hát azt szeretnénk, nem is tehetünk más, mint otthon hagytunk minden egyebet. Úgyhogy az átélések szeretnénk nektek elmondani, mert ez nem csak 43 évvel ezelőtt egyszer történt, hanem azóta folyamatosan és minden nap. És ebből a 43 évből szemezgetnénk most a kalandok sorozatából. Laci majd most kénytelen lesz szintén improvizálni, és majd elmondja nekem, amikor úgy gondolja, hogy visszaadja.
Én egy gentlemanus vagyok. Mondtam Ivolyának, hogy ladies first, tehát kezdjük a hány lányok. Mielőtt mondanék bármit is magamról, ugye ismeritek azt az igét, hogy az Isten országa az nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Nos, ezt én élem. És ahol lehet, ott teret is adok neki. Isten népe között pedig, mint szabad keresztjén, ugye, ahogy szoktuk mondani, ezt miért ne lehetne megvalósítani. Csodálatos dolog ebben az Istentől kapott örömben, ebben a szabadságban élni, ami soha nem válthat át visszaélésé. Sajnos elég sok keresztény testvérrel találkoztam, idehaza is, meg külföldön is, akik egy kicsit megpróbálták kisajátítani a Szent Szellemet. Hogy ők mindig az igazat, ők mindig a tutit, ő nekik mindig, stb. Rájöttem, nem. A Szent Szellem sajátítson ki engem, meg téged, és legyünk az ő eszköze. Itt is, ott is, mindenhol, és folyamatosan. Csodálatos dolgokat élünk át, folyamatosan napközben, ez tény és való. És hagy áruljam el nektek, hogy holnap leszek 71 éves. Ezt ti vagytok az én ajándékom az Úrtól, ilyen szempontból. És ez a 71 év, ez tele volt és van megtapasztalással, átéléssel, belső és sokféle izgalmas ajándékkal, amit Isten ad az ő szellemén keresztül, de nem így volt mindig. Nem így volt mindig. Ugye szeretitek a matekot iskolások előnyben? Édesapámnak volt, meg van hála Istennek, néhány fia. Én előről a második, hátulról a harmadik vagyok. Hányan vagyunk testvérek? Ez könnyű megmondani. Vegyétek elő az ujjaitokat. ez vagyok én, előről a második, hátulról a harmadik, az összesen négy. Nincs több, ne számoljátok, mert ennyi. Én pontosan tudom. És ami szomorú, hogy ebből a négyből a mai napig csak én járok az Úr útján úgy, ahogy én szerintem a Biblia ezt elénk tárja. A másik három, inkább nem beszélek róluk, nekem folyamatos evangelizációs terep, és imádkozom azért, hogy az Úr egyszer őket is tudja megragadni. Magamról annyit, hogy ugye lelkész családban nőttem föl, és nem volt kérdés gyerekkoromban, hogy akarok-e menni Isten tiszteletre. Édesapám, édesanyám megfogta a kezemet, és gyerünk. Aztán, hogy ott a fiúkkal össze haverkodva kritizáltuk a lányokat, más szót használtunk a lányokra, de azt most nem idézem, nem illik a pulpitushoz. Megbeszéltük, hogy melyik foci csapat a legjobb, stb. És nagy néha odafigyeltünk, hogy ott elől az a bácsi éppen miről beszél. De őszintén megvalva, itt be, ott ki, vagy általában megkerült a fejemet az üzenet, és sebe se ki. Érdekes dolgok. Isten tudatom az mindig volt. Vitatkoztam is osztálytársaimmal, és mindig alul maradtam a vitában. 1965-ig, amikor behívtak katonának, egy évet voltam az egyetem előtt, műszaki egyetemet végeztem katona Ercsiben, és 1965 karácsonyán ott keresett meg az Úr Jézus. Ez egy külön történet, most nem részletezem, mert akkor a vacsoráról is lemaradnánk. Úgyhogy azóta tudom azt mondani, hogy az én Istenem, jó Istenem imádság az nem hazugság a számon, hanem valóság. Mert ott és azóta mindig Isten beleírta a szívembe, hogy ha senki más ezen a földön titeket és Magyarországot és az egész világot beleértve nem követett volna el bűnt, akkor Jézus eljött volna értem, Mézes Lászlóért, hogy a kereszten kifizesse az én újjászületésem árát. És ezt, ha nem tudod elmondani önmagadról, akkor még a lényeg nem a tiéd. De megértettem ott, Ercsiben, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm. Ott újjászülettem, és úgy elindult a hívő életem. Ahogy Ibolya mondta, elmentünk Isten tiszteletre, gyülekezetre, de, itt nem tudom, hogy van, de ott, abban az időben minden a megszokott mederbe ment, és mindent tudtunk előre. Beléptünk, volt egy bevezető köszöntés, mint amit János elmondott, egy imádság, két ének, aztán másik imádság, igehirdetés, záróének, záróimádság, mehetünk haza. És ezt tudtuk előre. Aztán, amikor ifjúsági vezető lettem, mert fölkértek rá, ugye ezt az Úr Jézus csodálatosan elvégezte, és az ifjúsági órán is tudtam, hogy ki fog imádkozni, azt is, hogy nagyjából mit fog elmondani, már bocsánat, amikor bizonságtételre került a sor, ott is tudtam válogatni 4-5 ember között, hogy melyik, a sorrendet nem mindig találtam meg, de tudtam, hogy kik lesznek. Aztán vége volt az ifé, és nem egyszer előtt fordult, hogy oda járó gyerekek, fiatalok közül néhánynak a szüleje engem elkapott Isten tisztelet végén, és letolt a sárga földig, hogy én ne inzultáljam az ő csemekréjét. Ő nem azért jön az ifjúsági órára, hogy én állandóan piszkáljam. Annyit kérdeztem tőle, hogy tudsz valamit mondani, amit Jézussal kapcsolatban átértél? Ez volt az inzultus. Na, hát itt biztos nem így van. Ez egy másik gyülekezet, jó pásztorral az élén. Úgyhogy, nos, testvérek, ez így ment, ahogy Ibolya az előbb elmondta, ami Kopasz Jenő testvérünk meg nem jött hozzánk. De megjött, hála az Úrnak. És valami fantasztikus volt személyesen átélni azt, hogy Isten szelleme nem személyválogató. Ugye, ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni a ti gyermekeiteknek, hogy van tovább az ige? Mennyivel inkább áld az én mennyei atyám szent szellemet azoknak, akik ezt tőle kérik. Hát ha csak kérni kell, akkor rajta. Kértem és kaptam. Testvér, ha kérsz Istentől, ő betölt téged. Halleluja. Mert, hagyd mondjam, ez már tapasztalat, és magam foglaltam így össze. Hány komoly, hogy mondjam, megünnepelt ünnepe van minden kereszténynek ezen a földön? Na mennyi? Hát mennyi az a szám? Az előbb már elmondtam, akkor fiúkba. Négy ilyen ünnep, ugye? Karácsony, ez egyértelmű. Nagypéntek, ez is egyértelmű. Húsvét, és melyik a negyedik? A pünkösd. Ez a négy. És ebből az első hármat tanítják mindenhol, éld át személyesen. Azaz, karácsony, szülessen meg Jézus a szívedben, nagypéntek, fedezd fel és fogadd el, hogy Jézus a te bűneid miatt került föl a fára, húsvét, hogy megismerjem őt és az ő föltámadásának erejét, de a negyedikről nem mondják, általában, hogy azt is éld át. Töltsön be a Szent Szellem. Pedig ez is hozzátartozik. Ha három megtapasztalható, akkor a negyedik miért nem? És nem azért, testvérek, senki ne higgye azt, ha valaki betöltekezik Szent Szellemmel, akkor egy magasabb kasztrendszerbe kerül, és onnét föntről nézi a kicsiket, akik ott lent rohangálnak. Nem. Aki betöltekezik Szent Szellemmel, az lefele száll, és nő fölfelé. Az alázatban lesz nagyobb. A szolgálatkészségben lesz nagyobb. A hűségben ér el egyre többet és jobbat. És csodálatos dolog Isten Szent Szellemével élni, járni, kelni. Rábízhatod magadat. Ő mindig oda vezet, ahol a feladatod van. Előfordult már egy olyan, úgy látszik a feledékenység az hozzám nőtt, vagy velem együtt született, nem tudom. Megőrzött az úr minket egy osztrák úton most az elmúlt héten. 8 napig csavarogtunk. Aztán ott kint jutott eszembe, hogy a zöld kártyát elfelejtettem magammal vinni. Ki se váltottam. Nem igazoltatott senki. Nem csináltunk balesetet, hazajöttünk baj nélkül. Na mindegy. Tehát csodálatos dologra képes ő, és egészen különleges módon tud vezetni. Meghívtak egy baptista gyülekezetbe, ha már erről volt szó, és menet közben zuhogó eső, köd, durva, erős szél, és a kocsiba jutott eszembe, hogy a cím, a térkép, akkor még nem volt GPS, meg mobil, semmi nem volt nálam. Mondom, uram, én fordulok hozzád, és azt kérem, vezess engem oda, ahova mennem kell. És testvérek, nagyon átmelegszik a szívem most is, amikor tudtam, hogy melyik faluba kell menni, arra az egyre emlékeztem, de a pontos címre nem, és az úr mondta, hogy ennél az autópálya leágazásnál mennyi le, aztán mennyi 2 kilométert balra, 3. utcán jobbra, és így tovább, és most állj meg. És amikor kinéztem, ott volt a baptista imád. Testvér, ha eltévedsz saját hibádból, vagy akármilyen okból, fordulj bizalommal a Szent Szellemhez, Isten csodálatos harmadik személyéhez, ő nem ami, hanem aki. Akit imádni lehet, akivel beszélgetni lehet, aki a segítőd, nem is tudom, ki írta azt a könyvet, hogy segítő utitárs. Talán ismeritek, egy nagyon jó eligazító könyv. Rá lehet bízni magunkat Isten Szent Szellemére. Minden helyzetben. Mondok egy másik példát. Németországban elég jól beszélt Ibolya is, meg én is németül, meghívtak az egykori NDK-ba szolgálatra. És mivel ott az egy eléggé, hogy mondjam, törvénytisztelő, hogy finoman fogalmazzak, gyülekezet volt, megírta a lelkész előre, hogy x perc lehet a szolgálatom. Na mondom, magyarul be tudom tartani, németül nem szeretek így improvizálni, megírtam a teljes prédikációt németül, és tükör előtt órával a kezembe elmondtam, megtanultam. Mondom, én ott leégni nem akarok, mindegy, zsidónak zsidó, görögnek görög, németnek német, hát belefért a dolgokba, és megérkeztünk kint, és oda ki, már valahol Meissen körül jártunk, és a lelkész azt mondta, mert volt még egy fél óránk a készülődésre, hogy hogy menjünk föl ott fönt, az emeleten van egy szoba, pihenjetek egy kicsit, vagy imádkozzatok, rátok bízom. Fölmentünk, tényleg egy nagyon kedvesen berendezett kis terem volt, és imádkoztunk. És Isten azt mondta, hogy ne azt mondd el, amivel készültél, itt van egy ige, itt és itt, olvasd el, erről prédikálj. Hát föllapoztam rögtön azt az igét, mondom, uram, azt se értem, hogy mi van itt németül. Hogy prédikáljak róla? Erről nem készültem. És Isten azt mondta, azért, mert én így kívánom. Na most egy óriási belső háború volt bennem. Mondom, uram, és mi lesz azzal, amit én órákon át készítettem otthon? Az is jó, csak nem ide. Azt majd elmondod máshol. Erről az igéről prédikálj. Hát mondom, uram, rendben van, de ha balhé lesz, akkor azt te viszed el, jó? Maradjunk ennyibe. Testvérek, ma elnézést, lehet, hogy ez nektek szokatlan, de Isten az édesapám. A Biblia szerint a dedim. És hát ha én egy kisgyerek vagyok, és oda bújhatok az apu szívéhez, hogy megöleljen, hogy fölemeljen, hogy dobáljon, hogy játszunk együtt, akkor ezt miért ne élném meg az én mennyei édesapámmal is? Érted? Ez egy ajándék. Abba, atyám, ez azt jelenti. Apuci. Amikor egyszer így imádkoztam a gyülekezetbe, hogy drága mennyei apucim, a X éven felüliek megbotránkoztak rajta, hogy nem tiszteled a mindenható Isten. Mondom, dehogy nem. Ez az igaz. Na mindegy. Ez mellékzönge volt. Tehát ott volt ez a nagyon kemény németi ige, németül. Mondom, uram, én szót fogadok, de akkor hagy éljen meg azt az igét, amit Pál apostol mond, hogy adassék nekem szó számnak megnyitásakor. És ez történt. Ezzel együtt fölmentem a szószékre, így, mint most, és ahogy a lelkész ott ült, ahol most János körülbelül, és elolvastam az igét. Sírva fakadt a lelkész. Mondom, uram, mondtam, hogy balhé lesz. Mi történt? Elmondtam azt, amit az úrtól kaptam, és ez a kedves tesó följött utánam a szószékre, átvette a mikrofont, és azt mondta, testvérek, gondoljátok végig, egy hónappal ezelőtt itt volt egy lelkész, mit tudom én honnan, azt már elfelejtettem, és ezt az igei üzenetet hozta. Két hete is volt itt egy lelkész, azt hiszem, az Lengyelországból jött, és erről az idéről prédikált. Most itt van a testvérünk Magyarországról, semmit nem tudva ezekről, és erről az igéről prédikál. Nem gondoljátok, hogy Istennek van mondani valója ezzel kapcsolatban minnyájunknak? Akkor megkönnyebbültem, mondom, uram, mi nem mondtad hamarabb? Akkor sokkal egyszerűbb lett volna engedelmeskedni. Testvér, legyél őszinte Isten felé. Nem mindig könnyű. Tudod, mit mond a Biblia? Jézus, illetve Isten azt mondja nekünk, hogy önts ki a te szívedet, hogy? Mint egy pohár vizet. És ha a szívedben harag van, keserűség van, ha úgy tetszik számonkérés a mindenható Isten felé, akkor ne imádkozz ájtatos, gyönyörű, szép imádságot, akkor azt mondd el, ami itt van. Ne megy ekkora közösségben. Ne. Az a lelkész, aki szószéknél van bűnt, az rosszul csinálja. Nem ez a jó példamutatás. Otthon, baráti körben, megfelelő helyen mondd el a megfelelő imádságot. A szószék nem erre való. Itt föl kell őt emelni, és az ő igéjét megdicsőíteni, hagyni. És így tovább. Ez a feladat. De önts ki a te szívedet, mint egy pohár vizet. Amikor már megvolt a gyermekünk, Isten egy fiút adott nekünk, és már nem tudom hány hónapos vagy éves volt, mindegy, talán éves, akkor Ibolya 3 hétig bekerült a kórházba. Egy komoly kezelésre volt szüksége, és én egyedül maradtam Áronnal, így hívják a srácot, otthon, és egy este, egy téli este, azt tudom, oda jött, azt mondja, apu, ott aludhatok melletted a mama helyén? Nem mondom, persze, gyere. Úgyhogy ő már elaludt, én meg egyedül azt mondtam, uram, itt az ideje a számadásnak. Gyere és pereljük le egymással ezt az egész dolgot, ami most zajlik közöttünk. Ez valahogy nem, nincs jól. Te segítőtársat ígértél nekem, még meg már másfél hete itt kínlódok egyedül. Ez nem frankó. Legyél őszinte Isten felé. Hogy van az az ige a Mózes könyvében, biztos ismeritek. immár hordoztalak téged 40 esztendeig a pusztában. Hogy? Hogy van tovább? Hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben? És ki előtt kell nyilvánvalóvá legyen? Isten tudja, hogy ő a szíveket és a veséket vizsgálja. Ő tudja, hogy mi van bennem. Én előttem legyen nyilvánvaló, hogy mi van a saját szívemben. Családd a szív, ugyanúgy. A tied is. Nyugodj meg, a tied is. Be akar csapni. Ez nem csak rám igaz. Ez egy ige, ami mindnyájunkra igaz. Na mindegy, visszatérve ehhez. Úgyhogy azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, gyere, én most kiöntöm a szívemet előtted, mint egy pohár vizet. Elnézést, de ezt is elmondom, hogy teljesen levetköztem. Anyaszűz mesztelenre, úgy, ahogy a világra jöttem. Levettem a karikagyűrűt is. Mondom, Uram, én most úgy vagyok itt, ahogy te megalkottál engem. Légy szíves, hallgass meg, hogy mi minden forog bennem. És kiöntöttem a szívemet. Hagyj ne idézzem. Ja, hogy mit mondtam akkor? Már azt az imádságot, akkor valaki hallja, halandó földi ember, azt mondta volna, hogy ez pásztor? Az ilyen embert be se szabad engedni az Isten népe közé. Mindegy, én akkor azt éreztem, hogy ezt így kell csinálni. Kiöntöttem a szívemet, és hallatlan mértékben megkönnyebbültem. És utána viszont egy akkora bűnbánat szállt rám, hogy szívesen bebújtam volna a szőnyeg alá. Miért? Mert szégyeltem, hogy az én apukámmal, a dedivel ezt a hangnemet megengedtem. De fölszabadultam. És azt mondtam, hogy Uram, akkor drága Szent Szellem, gyere, és vezess most engem lépésről lépésre. Hogyan tovább? Abszolút rábíztam magam a Szent Szellemre. És az Úr úgy folytatta, van a te párodról, Ibolyáról fényképed? Mondom, Uram, jó kérdés, de hányat kérsz, és melyiket? Van, persze, hogy van. Behoztam egy fotót, és azt mondta az Úr, hogy most hol beteg a párod? Mondom, mélyvénás trombózisa van, és tüdőemboliája. Tedd saját magad tüdejére, és a mélyvénák területére a kezedet, és imádkozz ő érte, ti ketten egy test vagytok. És amit így elvégzel, azt őnála végre fogom hajtani. Amit mondok, nem utánozandó mechanikusan. A lényeg nem az, hogy mit csináltam, hanem az, hogy szót fogadtam. És amit Isten szelleme mondott, azt csináltam, ezért működött. Az Úr a te életedben is Úr, és a te nehéz helyzeteidben is tud tanácsot adni, lépésről való útmutatást mutatni, hogy mit csinálj és mit ne csinálj. Visszatérek magamhoz. Ehhez a történethez ott voltam tehát, és rátettem így a kezemet, és így tovább, pontosabban, hogy egész precíz legyek, de hát nem akarom túl hosszúra nyújtani. Olajat kér, mondott az Úr. Ha van itthon olajad? Mondom, Uram, van, persze. Hozd be, és kedd meg saját magadat. És ez működött Ibolya életében. És ahogy ott elcsendesedve ezt engedelmesen végrehajtottam, azt éreztem, és ezt soha nem felejtem el. Egyébként az engedelmesség mindig elvisz az Isten közelébe. Ez egy nagyon nagy igazság. Tehát azt éreztem, hogy angyalok jönnek értem, és fölemelnek, és elindultunk fölfele. Nagyon gyorsan, és mégis nagyon kényelmesen ment ez a mennyei lift föl a mennyországba. És ahogy lenéztem, láttam a saját lakásomat, aztán azt az egész kerületet, Budapestet, aztán a földet, stb., és megérkeztem föl a mennynek egy olyan, hogy mondjam, előszobájába, olyan dicsőítést, zenét, mint ott, én még nem hallottam. Olyan fényt, mint ami ott volt, még soha nem láttam azelőtt. És ahogy úgy ott voltam fönt ebben a csodálatos isteni fogadóteremben, úgy lassan körbe forogtam, és a legvégén, amikor megfordultam, láttam egy gyönyörű kaput. Aranyból, ékes, gyémántból, mindenféle drágakőből, és egy hatalmas nagy kapu volt, egy kilincsel, és egy kéz, egyértelműen Jézus Krisztus keze volt, kinyitotta az ajtót, megnyomta a kilincset, és kinyit az ajtó. És az a fény, ami a másik oldalról kiáradt, az szinte sötétségé tette azt, amiben én addig gyönyörködtem, mint amit sose tapasztaltam meg. És tudjátok, ezt is kívánom éljétek át. Jézus odalépett mellém, megsimogatta az arcomat, ma is érzem ezt a kézmozdulatot, ő is szokott cirógatni, meg becézni, de azért ő nyer, úgyhogy akárhogy vesszük. És azt mondta, Laci, ha senki más nem, de én megértelek téged, gyere, beviszlek téged abba a másik terembe, és megmutatom neked azt, amit neked készítettem ott. Én nem tudom, honnét volt bátorságom, de azt mondtam Jézusnak, hogy ne haragudj, Uram, én nem ezért jöttem. Én azért jöttem ide, hogy a segítségedet kérjem azért a valakiért, aki ott lent fekszik a kórházi ágyon. És akkor újra megjelent látásba Ibolya, hogy bent a kórházi ágyon szenved. Én ő érte vagyok itt. És akkor Isten adott egy látást, azt mondta, mint a profita szolgája, aki aztán meglátta a tüzes lovagokat. Én is láttam egy sereg angyalt csatára készen, és Isten azt mondta, az Úr azt mondta, hogy ezek mind rendelkezésedre állnak, menj és végezd el a munkádat. Úgyhogy visszatértem oda a szobába, a fényképhez, rátettem a kezem Ibolya fényképére, és azt mondtam, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében betegség, ami őt fogva tartod, távozza testéből. Mert nagyobb az, aki itt van bennem, és ő parancsolja, nem én az ember. És magamhoz tértem, biztos láttatok már felhőt fölemelkedni, na úgy éreztem, hogy a Szent Szellem elmegy az életemből, és mentem aludni. Ez az egész, amit most elmondtam, 3,5 óra volt úgy egybe. Hát annyi ideig nem akartalak itt tartani titeket, hogy részletesen mindent elmondjak. De másnap mentem a kórházba, és Ibolya néhány nap múlva hazajött, és az a betegség soha többé nem jött vissza. Amit a Szent Szellem elvégez, az komplett. Kulcsra kész, ha lehet így mondani. Nincs miért félned. Bíz magad a Szent Szellemre. Bíz magad, és engedd, hogy ő az életedben teljhatalmú Isten legyen. Úgyhogy tovább is van, de ő mondja, jó? Úgyhogy...
Mondtuk, hogy pingpongozni fogunk. Az elmúlt 43 évből annyit tudnánk mesélni, hogy nem tudnátok hazamenni, egyből egy könyv lenne. Próbáltunk válogatni a múltból és a jelenből. És én egy olyan átélést szeretnék elmondani, mert a múltba kezdődött, de a jelenbe is tart, hogy Istennek a hatalma milyen nagy. Amikor én fiatal voltam, 20 éves, akkor az iskolában orosz tanultunk, és semmi mást. Én még latin tanultam amellé az iskolába, és zártak voltak az országnak a kapui, vasfüggöny, stb. Isten mégis gondolt valamire. 1979-ben, jó régen, otthon porszívóztam, nagyon hétköznapi foglalkozás. És ahogy porszívóztam, egyszer csak hallottam az Úrnak a hangját, és Isten azt mondta, hogy neked meg kell tanulni angolul. Nekem? És minek? Az Úr azt mondta, hogy azért, mert fogod te még angolul hirdetni az igét szerte a világon. Hát ez 1979-ben Budapesten egy nonsens volt, egy blödség. Ugyan, hogy mehetnék én, mikor nincs is útlevelünk, meg se többi. És én mondtam az Úrnak, kezdtem kifogásokat keresni. De Úr Jézus, hát én nekem nincs időm angolul tanulni. Hát én orvos vagyok, anya vagyok, feleség vagyok, gyülekezetet vezetünk, nincs időm angolul tanulni. Meg hát egyébként is. De Isten csak mondta, hogy de igen, meg kell tanulnod angolul, mert fogod te még angolul hirdetni az igét szerte a világon. Hát eszembe jutott az ige. A Szent Szellem megtanít titeket mindenre, amire szükségetek van. Mondtam, Úr Jézus, rendben van. Én engedelmeskedek neked, de veszed észre, hogy nekem erre nincs időm. Ha a Szent Szellem azt óhajtja, hogy én angolul tanuljak meg, taníts meg. És csak azért, hogy engedelmeskedjek az Úrnak, elmentem, és vettem két angol szót, hát, és az akkori egyedül elérhető angol könyvet, ami egy krimi történet volt, a piros angol, aki borulgatsz, te is emlékszel rá. Az volt egyedüli, ami akkor elérhető volt. És megvettem ezt a krimi történetet, meg a két szót, tehát hazamentem, és azt mondtam, hogy na uram, most rajtad a sor. Én már megtettem, amit én tehettem. És tudjátok, mi történt? Abba a pillanatban elkezdtem hallani belülről, angolul, a kiejtést, a kifejezést, minden. Kinyitottam a krimi történetet, és akkor mondtam, na Szent Szellem, akkor hogy kell ezt most kiejteni? Na Szent Szellem, akkor hogy mind? És akkor elkezdtem a krimi történetet olvasni. De miután ez 1979-ben volt, angol bibliát nem nagyon lehetett kapni, és valakitől kaptam egy becsempészet angol bibliát. És naponta olvastam egy fejezetet az angol bibliából, egy fejezetet a krimi történetből. Ennyi volt az angol tanulásom. De nem tudtam, hogy egy óangol bibliát kaptam, és az óangolt tanultam ezáltal, nem is a mai angolt. Na hát ebből aztán sok vidám dolog történt, de hogy mi lett ebből? 5 éven keresztül tanultam úgy angolul, hogy fogalmam nem volt, hogy ez sok vagy kevés, jó vagy mi. Hát volt hol lemérni, nem lehetett elmennünk, sehova nem volt útlevél, ott volt a vasfüggöny, én csak csináltam, mert az Úr mondta. És amikor lehullott a vasfüggöny, rengeteg missziós szervezet jött azonnal Magyarországra. Az első dolog, ami kellett nekik, egy angol tolmács. Hát, ha akkor kezdtem volna el angolul tanulni, jó, nagyon késő lett volna. És Isten addigra már fölkészített. Ja, hát igen. És kiderült, hogy tudom csinálni. És így tanultam meg angolul. A német tudásom is egy különleges módon kezdődött, az meg azért lett, mert volt egy osztrák vőlegényem. És ugye, hát abban az időben pedig, a kommunista időkben a magyar állam nem engedte a vegyes házasságokat, és ugyanez az osztrák fiú lelkesen udvarolgatott nekem, már leginkább csak levélbe, ő egyszer el is jött Magyarországra, és a levelezés alapján tanultam németül, de miután a magyar rendőrség nem engedte, hogy én elutazzak, és ebből bármi legyen, ennek is vége lett. Csak szokta Laci mondani, hogy de jó, hogy a magyar rendőrség nem engedte, hogy Ausztriába menjél férjhez. És én akkor nagyon sokat sírtam, hogy hát milyen országban élek én, ahol még a szerelmet is ketté vágja a hatalom, és nem lehet, hiszen jártatlan szerelem volt. De nem lett belőle semmi. De akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Különleges módon megtanított németül, megtanított angolul, és most nagyot ugrunk az időbe. 15 évvel ezelőtt a klinikánkon, a Városmajor dolgozom, megkaptuk a lehetőségét, mint az ország vezető kardiológiai intézményé lettünk, hogy nekünk kell oktatni a diákokat, az orvostanhallgatókat magyarul, németül és angolul. És a főnök kereste azokat az orvosokat, akik tudnak nem csak magyarul, hanem németül meg angolul. És ugyan papírom nem volt róla, mert de azt mondta, ha te tudsz mind a két nyelven, na akkor hétfőn magyar csoportodat, kedden angol, csütörtökön meg német. Ez azóta is így van. És akkor azt mondtam, hogy de Úr Jézus, hát angolul én csak egy krimit olvastam meg a Bibliát. Hát hogy fogom én az orvostudományt tanítani? Németül meg még inkább, hát csak szerelmes levelet írtam németül. Hát hogy fogok én orvostudományt tanítani németül a diákoknak? És tudjátok, a Szent Szellem segített. És azóta is mind a három nyelven tudom ezt csinálni. És hogy milyen módon, arra csak egy nagyon most történt dolgot. 2 hete volt a születésnapom, és a titkárnő szól nekem rémülten, hogy Ibolya, egy arab fiú keres, és a hón alatt van egy csomag. Azt mondja, mit akar? Hú, mondom, jött az iszlám állam, vagy az Al-Qaida, hát mit csinálhattam én, amiért engem egy arab fiú keres, és mi lehet abban a csomagban a hón alatt? Mondom, küld ide, majd csinálok vele valamit. És hát oda jött valóban egy arab fiatalember, akit megismertem, hogy tavaly, tehát nem is az idén, az angol csoportomban volt, iráni származású. És a fiatalember mondta, hogy azért jöttem, hogy szeretném megköszönni önnek, amit én kaptam a tanításba. Egész orvosi tanulmányaim alatt ön volt a legjobb tanárom, és öntől tanultam a legtöbbet, és én ajándékba hoztam önnek születésnapjára ezt az iráni kézzel hímzett terítőt. És egy gyönyörű, ilyet még az életben nem láttam, de hogy egy iráni diák egy évvel azután, hogy tanítottam, eszébe jut, és nyilván a Facebook segített neki, hogy mi történt, eljön, hát ezt megdöbbentem. Azóta ez ott van a nappalinkban, mert olyan gyönyörű. De Isten, amit egyszer elkezdett, az mai napig is tart. Annak idején, 74-ben, decemberben, amikor kitöltetett a Szent Szellem először köztünk, még egy maroknyi csapat voltunk. De onnantól kezdve, mint a lavina, elkezdett nőni a gyülekezet. Minden héten 10-15-20 ember tért meg. És pillanatokon belül sok százas gyülekezet lettünk. Mi csak néztünk Lacival, hogy mi ez? És ez volt a Szent Szellem kitöltetése. És annyira vágytunk a testvéri közösségre, hogy minden hónap első szombat-vasárnapján Budapesten, az utolsón pedig Debrecenben szombat-vasárnapon találkozott mindenki, aki akarta ezt az újat. Ezek voltak a csendes napok. És ezeknek a csendes napoknak egyik színfoltja volt Marikának az apukája, aki jött a kis tangóharmonikájával. Marián Józsi az egy fogalom volt számunkra, meg egyáltalán a Marián család. És Isten ezt is mind a mai napig fölhasználta. És akkor elkezdett a gyülekezet nőni, és nagyon-nagyon sok mindenbe meg kellett tanulnunk, hogy Isten hogy segít. Nem volt kitől tanulnunk, mert nem volt, és fogalmunk sem volt gyakorlati dolgokról. Tudom, például egy unitárius termet béreltünk, de az egy bérházban volt, és a lakók nagyon nem szerették, hogyha énekelünk. És amikor mentünk kifele, leköptek, leöntöttek vízzel, stb. Tehát nagyon be kellett csuknunk az ablakokat, még nyár is, mert hát nem örültek a lakók, ha énekeltünk. És hát egy zsúfolt helységben, nyári hőségben, hogy oldjuk meg a szellőzést? Hol volt akkor légkondi, sehol? Imádkoztunk, drága Szent Szellem, mondd meg nekünk, hogy oldjuk meg a gyülekezet szellőztetést. Erre azt mondja az Úr, nyúl ketrec. Imádkozunk tovább, nyúl ketrec. Hát mit akar a Szent Szellem ezzel mondani, nyúlketetsz? Akkor jelentkezett egy valaki, nekünk voltak otthon nyulaink, én már tudom, hogy tudjátok, hogy szellőztettük a nyúlketrecet? Egy ilyen nagy műanyag zsákon lukakat vágtunk, és egy ilyen kompresszorral azon a levegőt nyomtuk keresztül, és a nyulakat így módon lehetett friss levegőhöz jutatni. Ha, ezt kell csinálni ott is. Úgyhogy beszereztük a nyúlketrec alkatrészeit, a műanyag zacskókat, meg a kompresszort, és visszaelőztettük a gyülekezetet. Tehát még az ilyen gyakorlati dolgokban is mindig ott volt velünk a Szent Szellem. És rengeteg mindent tett velünk. De nehogy azt higgyétek, hogy csak akkor. Ez tart mind a mai napig. És ezt mondtam Lacinak, hogy a magam részéről én ezzel akarom befejezni, de lehet, hogyha még van idő, mondhatok másat is, mert tele vagyunk átéléssel és örömmel, de hogy ne csak 40 évvel ezelőtti dolgokat mondjuk, hanem jelenlegit is. Mi Budapesten, Zuglóban egy nagy kertes családi házba laktunk, Laci majdnem 70 évet, és hát abba a házba nőtt fel, én meg később oda mentem férjhez, és az öregjeink meghaltak, a gyerekek kirepültek, és két évvel ezelőtt Lacival mi ott maradtunk ketten ebbe a 180 négyzetméteres nagy házba. És hát most mit csináljunk? Öregkorunkra nem akarunk egy ekkora házat megtartani, meg a két szint miatt nekünk a sok is, már járkálni. Mit csináljunk? Hát kellene valamit elcserélni, eladni. Igen, de hova, miért, merre, meddig? Végül is abba maradtunk, hogy egy olyan kellene, hogy lakópark, lakókert, ahol azért legyen egy picike kertünk, legyenek azért szomszédaink, de legyen magánéletünk is, és földszintes legyen, hogy ne kelljen mászkálni. Hát jó, és miután még dolgozom, bár nyugdíj mellett, az is feltétel volt, hogy budai oldalon legyen, hogy ne kelljen mászkálni. De én csak Budapestbe gondolkoztam, mert abba gondolkodtam. És ahogy az interneten hát keresgettem a lehetőségeket, Budapestről 6 kilométerre van Pomáz, és egy kis városka, és ott láttam, hogy épül egy lakópark. Ugyanis ezekkel a paraméterekkel Pesten belül nem építenek, mert mindenki csak ilyen magas építményeket csinál. Jó, elmentünk Lacival, hogy megnézzük, hogy ott mi készül. És hogy rövidre zárjam a történetet, tavaly nyáron, kora ősszel kimentünk Pomázra, és hogy megnézzük ezt a jövendő épülő területet. Akkor ez Pomáz legszélén egy hatalmas mező volt mindössze, utána már természetvédelmi terület, patak, erdő, minden, az a nagyon szép helyen, környezetben. És ahogy maga a hely tetszett nekünk, de ahogy a hölgy mondta, hogy itt épül egy 19 házból álló lakópark, mondta a szöveget, ugye, hogy neki ezt mondani kell, és mi csak álltunk, hogy vajon ez lesz, vagy nem. És akkor hirtelen megszólalt bennem egy ige. A jövendő a béke emberéjé. És a hölgynek a kezében alaprajzok voltak csak, és azon helyrajzi szám, hát hiszen még épülő házról volt szó, és ahogy így oda pislottam a papírjára, látom, hogy ezt a telepet úgy fogják hívni, hogy béke telep, béke utca. És mit mond az úr? A jövendő a béke emberé. Jó, elköszöntük a hölgytől, hogy ezt megmutatta, beülünk a kocsiba, mondom Lacinak, hogy te, ezt mondta az úr. Zsoltárok 37-37, a jövendő a béke emberé. Mondom, ezt mondta nekem az úr. Jó, de hát egyetlen egy igényre kezdjünk el építkezni. Meg hát egyébként is. Hát már Laci 70-en túl van, én nagyon szorosan a nyomába. Hát ebben az életkorban már koszorúra szoktak gyűjteni, nem az, hogy még egy új házat, meg ilyesmi. És egyetlen egy igeversre induljunk el. És azt mondtuk, hogy igen, tudod mit, Laci? Induljunk el. És mert úgy egyébként tetszik. És azt mondta Laci, hogy tudod mit, tegyünk egy jó nagy gyapjút az úrnak, amit úgyse tud meg teljesíteni. Na, mi legyen az a gyapjú? Ez kedden délután 2 órakor volt, hogy megnéztük ezt a helyet. Én délután 4 órakor kezdődött nálunk a szokásos kis imaóránk. És azt mondta Laci, az legyen a gyapjú, hogy miután még nem is adtuk el a házat, nem is hirdettük meg, nincs is annyi pénzünk, hogy ennyit beinvestáljunk, adjon nekünk valaki kölcsön 10 millió forintot, anélkül, hogy mondanánk, és akkor abból elkezdjük az építkezést. Jó nagy gyapjú, és ezt mondta délután 2-kor, 4-kor összegyűltek az imatársaim, csupa özvegyasszony, akit nem vett fel a pénz, és ugye nem úgy néz ki, mint a ilyen körbe ebből bármit is lehetne csinálni. És hoztam nekik az alaprajzot, mondom, drágáim, imádkozzunk ezért, hogy mit fog mondani az úr. Ma délután láttuk, nekünk nagyon tetszik, vajon igent mondé rá az úr. És mi imádkoztunk, látszólag ettől függetlenül, azt mondta az úr, hogy aki minél inkább adakozik, annál inkább gyarapodik. És miután az augusztus végén volt, az egyik testvérnő mondta, hogy ő most indul a fiával Horvátországba. Tudtam, hogy nagyon szegény valaki. És mondta, hogy Ibolya, te tavaly voltál Horvátországban, mennyire adnak Horvátországba egy fagyit? Hát mondtam, hogy mennyire? Azt mondja, hogy jó, hát akkor azt talán még tudok venni a nyugdíjamból egy fagyi. És akkor eszembe jutott, hogy tavalyról nekem maradt ott még kb. 5000 forintnyi kunám. Bezmentem a szobába, különben nem szoktam ott hagyni az imakör, hogy odaadjam neki ezt a kunát. De akkor már mondta az úr, hogy aki minél inkább adakozik, annál inkább gyarapodik. És utána jött az egyik testvérnő a szobába, és azt mondta, Ibolya, nem akartam mindenki előtt mondani, nekem most halt meg az anyósom, sokat örököltünk, nekem az a pénz nem kell, otthon van csak a párnacihába, még a bankba se tettük be. Ha délután átjöttök, érte, odaadjuk nektek. Meg se beszélnem a férjemmel, biztos, hogy ő is odaadja, kezdjétek el az építkezést. 2-kor láttuk, 4-kor imádkoztunk, 6-kor meg volt a pénz. Pontban 10 millió forint, amit kölcsön adott nekünk. Én adtam 5000 forintnyi kunát a testvérnőnek, és kaptam ezonnattól ennyit. No, elkezdtük, minden részletet nem mondok, de sokan mondták a gyülekezetben, hogy hát ti nem vagytok normálisak. 70 évesen nekifogni építkezésnek, hát nem szokás ez. És nem féltek a magyar építőipartól, hogy elveszik a pénzt, és nem csinálnák. És nem, nekünk az úr mondta, ne bolondozzatok már egyetlen igeverse ráépíteni az életeteket. Hát mi pedig ezt így tesszük. És amikor a szerződést kellett kötni, valamilyen gyülekezeti okból Laci nem volt ott velem, és az ő adatai hiányoztak a szerződés kötéshez. És ennek a cégnek a titkárnője írt egy levelet nekünk, hogy tisztelt Mézes úr, kérem ezen adatokat, és úgy írta alá, áldás kívánással XY. Hát milyen cégbe kerültünk mi, ahol még az adatokat is áldás kívánással kérik be. No, ez itt valami nem stimmel. Aztán fölhívott a titkárnő, és nevetve mondta, hogy hát én 2 évig a tanítványotok voltam az LL minisztriben. Ti tanítottatok engem a bibliaiskolába 2 éven keresztül. Úgy megörültem, amikor láttam a neveteket a jövendő ügyfelek listáján, és én mindenbe segíteni fogok nektek, amivel csak lehet. Úgyhogy ez történt, és lett egy titkos beépített ügynökünk. És ő hátulról mindig mozgatta a szálakat, de nem is kellett különösebben mozgatni, mert Isten kedvesített minket az ottaniak előtt. És a kedvesség azzal kezdődött, hogy azt mondtam, hogy ezt a házat csak Isten igéjére fogjuk építeni a szószoros értelmében. És azokat az igéket, mert aztán volt több is, nem csak ez az egy, de ez volt az alap, ráírtuk egy nagy fehér papírra, beletettük egy piros dobozba, azért pirosba, mert olyan volt otthon, egy piros plédobozba, és azt mondtuk az építkezőknek, hogy amikor az alapoznak, mi akarunk az alapba beletenni valamit. És mondták, hogy szerencsepénz, az napi újság, vagy mi lesz benne? Nem, hogy meglátják. És tavaly február 14-én indult az építkezés, ugye fagyoskodott a munkássereg, a cégnek a vezetői, ugye mit akarnak ezek a mézesek belerakni az alapba, hozták a betont, és mi ezt a piros doboz, amiben benne volt Istennek az igéje, belesülyeztettük az alapba, a folyékony betonba. És az építésvezető, aki alig tud magyarul, mert román, azt mondta, ezt lefényképezi. És az én telefonommal lefényképezte, így lett erről egy fotónk, és amikor ezt látták, azt mondta, hogy ti nagyon fontos emberek vagytok. Ki mondta ezt neki? És a ti házatokat fogjuk leghamarabb megcsinálni, és nagyon fogtok neki örülni. Ezt megtörtént. És valóban 5 hónap alatt kiváló minőségbe, ami Magyarországon megint nem szokás. Mert Isten nekünk azt mondta, hogy megvizsgáljátok majd hajlékotokat, és nem találtok benne hiány. Ezt 5 hónapon keresztül minden reggel megvallottuk az Úr előtt, és 5 hónap után átadtak nekünk egy hiánytalan, gyönyörű házat. Úgy, ahogy akartuk. Csak hogy ez a fotót, én aki nem nagyon értek az elektronikához, és a Facebookot meg pláne nem szoktam használni. Egy belső indítatásból föltettem a Facebookra, péntek délelőtt 11-kor, és legnagyobb megdöbbenésemre több száz lájkot kaptam rá egy órán belül. Hát mondom, egy, ki dolgozik Magyarországon? 2, ennyi embernek fontos. És onnantól kezdve, ha megyek, mentem a folyosón, a klinikán, portás fiú, műtős fiú, doktornő, mi van a piros dobozba? Mentem az asszisztensek, ne tessék még behívni beteget, mi van a piros dobozba? Hát mindenkinek el kellett mondanom, mi van a piros dobozba. Mikor lett volna nekem módom arra, hogy Isten igéről beszéljek? Mindenkinek tudni akartam, mi van a piros dobozba. Jött a beteg, írom fel a receptet. Doktor, ez jó, de mi van a piros dobozba? Én is láttam. És azóta is ez nem szűnt meg. Úgyhogy rászoktam, hogy ahogy az építkezés haladt, minden héten föltettem egy-egy fotót a házunkról, hogy hol haladnak, hol vagyunk már. Mondták, ez hihetetlen, de hihető, mert Istennek a Szent Szelleme nem szűnt meg működni, az ma is működik, és ma ebben a különleges házba hagytunk otthon mindent, amit ide akartunk hozni, de remélem, azt nem hagytuk otthon, amit át kellett, hogy adjunk. Te jössz, Lacikám!
Csak hogy száraz adatokkal is szolgáljak egy kicsit felétek. 74-ben lettem lelkipásztor, és 2011-ben hagytam abba. Mentem nyugdíjba, adtam át a szolgálatot a következő atyafinak. Ez 37 év, az elég hosszú idő. Volt benne jó, volt benne nehéz, volt benne örömteli, volt benne komoly megharcolni való, de egyet megtanultam, amit sajnos nagyon sok lelkész nem tud. Amit megénekeltek magyar slágerbe is, hogy most kéne abba hagyni. Ugye talán ismeritek. Nem tudják a szolgálattevők nagy része, hogy méltósággal, szeretettel, amikor Isten azt mondja, hogy itt az idő átadni a pulpitust, a jogosítványokat, a hatalmat, minden egyebet. Nem mondok példát, de lehetne. Úgyhogy én szerintem ez mindenkinek egy megtanulandó feladat, hogy ne csak el tudja kezdeni a szolgálatot, pláne ha pozícióba helyezi őt az Úr, hanem tudja azt befejezni. És nem bántam meg, hogy így döntöttem. Sokak ámulatára ugyanott vagyunk, ugyanabban a gyülekezetben, és volt olyan, aki azt kérdezte, hogy hova jártok most? Hát mondom, ugyanoda. Na de nem te vagy a pásztor, és akkor az miért probléma? Hát mondom, ott vagyunk, és amikor kérnek valamit, vagy meghívnak, lásd ezt a ma délelőttöt, ahol Isten ajtót nyit, és ahol a lelki pásztor meghív, oda megyünk. És így lettünk utazó nagykövetek Ivajával együtt, Isten országa építésében, és én úgy gondolom, hogy ez nekünk mindnyájunknak feladatunk, nektek is. Ne szégyeljük az Istenről, az ő evangéliumáról szóló bizonságtételt, és akkor az Úr áldani fog. Egyébként, ugye az elején matekórával kezdtem, most jön egy kis nyelvtan. Aki tudja, mondja meg, a kisbetűs ige, az mi? Az. Jó, cselekvést, történést és létezés jelentő szó. Hát ha a kisbetűs igére ez igaz, a nagybetűs igére sokkal inkább igaz, nem? Hogyha mi benne élünk, vagyunk és mozgunk, mondja Pál egy másik helyen, akkor benne élünk, nem vegetálunk, nem túlélünk, élvezzük az Istentől kapott életet, cselekszünk és benne mozgunk, amerre ő küld. Fantasztikus dolog a Szent Szellemre így rábízni magunkat és menni és végezni. De visszaemlékezve, még a mai napig is élő gyakorlat a gyülekezetben, hogy amikor én még aktív lelkipásztor voltam, és például a bemerítkezés következett, akkor én összeírtam a bemerítkezők névsorát, és mindegyiket az Úr elé vittem, és azt mondtam, Uram, adjál neki szóló igét, ami csak az övé, és csak most az övé. És ez adott esetben ment gyorsan, néhány óra alatt, de volt úgy, hogy hetekig az Úr előtt harcoltam, hogy megfelelő igéket kapjak. Kettőt hagy említsek ebből, sok lenne, de kettőt elmondok. Az egyik, egy fiatal lány Őrbottyánból, tudtam, hogy férhez fog menni, jelentkezett be merítkezésre. És mikor hozzáérkeztem, akkor az az ige jött előtérbe, hogy ezen a helyen szerzek lakodalmat erős borból és kövér eledelekből. Mondom, uram, ez rendben van, de nem passzol a bemerítkezéshez. Azt mondja, ennek a leányzónak ez az igéje, írd meg. Oké, rendben van. Megírtam, elhangzott eljött a bemerítés napja, elmondtam ezt az igét, sírva fakadt. Uram, én mondtam, hogy nem ide való ez az ige. Végén előre jött, bizonságot tett. Azt mondta, 3 héttel a bemerítés előtt megkérte egy srác a kezét a Gyuriből. Nagyon szimpatikus volt neki a fiú, de azt mondta, figyelj ide, nekem most jön a bemerítkezésem x hét múlva, és tudom, hogy a ottani lelkipásztor mindenkinek igét kér. Én azt kaptam Istentől, hogy a te kérdésedre ez az ige adja a választ. El tudjátok hinni, hogy ezek után ő is örült, én is örültem, a srác is örült, mindenki örült a dolognak. Úgyhogy nagyon-nagyon jól összejött ez a dolog. A másik egy 70 év körüli idősebb hölgy volt, aki nemrég tért meg akkoriban, és neki azt az igét adta az Úr a János első leveléből, bocsánat, 1 János 4.18 talán, most nem tudom fejből, otthon van a fegyver, úgyhogy hogy a félelem az gyötrelemmel jár, de a teljes szeretet, tudjátok, hogy van tovább, kiűzi a félelmet. És én ezt az igét adtam oda ennek a testvérnőnek. Ő is könnyes szemmel jött a pulpitushoz, és elmondta, hogy pici gyerek volt még, amikor az anyukájával a nyári konyhában tettek-vettek valamit. Ő belül volt egész bent a konyha végén, az anyukája meg az ajtóhoz egész közel. Amikor egy villám belevágott a nyári konyhába. Az anyukája kirepült az udvarra, és elájult, teljesen eszméletet vesztettem, feküdt ott a földön, ő meg bent ilyet halálra. Az anyukájához rohantak oda az emberek, de vele nem törődött senki. És azt mondta, attól kezdve beköltözött a félelem a szívébe. Nem mert sötétbe aludni, nem mert egyedül kimenni az utcára, stb. És mikor én ezt az igét elmondtam ott, a bemerítő medence partján, azt érezte, hogy egy hatalmas kéz a mennyből lenyúl, és ezt a félelmet a gyökereivel együtt kiveszi a szívéből. És úgy tett bizonságot ragyogó arca, hogy testvérek, nem félek. Ne próbáljatok megijeszteni, mert nem fog sikerülni. És így tovább. Értitek? Olyan a helyén mondott ige, mint aranyalma ezüst tányéron. És ki adja az igét nekem, vagy neked, vagy bármelyikünknek? A Szent Szellem. Bíz rá magad, ő pontosan tudja, hogy kinek, mikor, mire van szüksége. Ilyenből rengeteg példát tudnék nektek mesélni, mondani, hogy ez hogy volt és mint volt. Az, hogy eligazít engem Isten, hogy hova kell menni, hogy kinek, mikor, mit kell mondani. Amikor a Szugló utcai imaház, már nem ott jövünk össze, hanem az Angol utcába épült, akkor mivel én voltam egyedül teljes idejű lelkész, így mondom, hogy kötetlen munkaidővel bíró valaki, én voltam az anyagbeszerző. És már nem érdekes, hogy konkrétan melyik anyagot vártuk éppen, a soron következő építkezési fázishoz ezt a bizonyos anyagot, szigetelő anyagot be kellett volna építeni. Sorra jártam a tűzép telepeket, és nem kaptam sehol. És hát mit csinálják? Uram, te tudod, hol van ilyen anyag? És jöttem visszafele a következő ilyen kiszemelt tűzép telepre, és azt mondja nekem a Szent Szellem, hogy menj vissza erre és erre a tűzép telepre, ott van. Mondom, uram, én élek Pesten, én tudom, most voltam ott, ott nincs. És az Úr azt mondta, hogy de ott van, menj vissza. Testvér, soha ne vitatkozz az Úrral. Neki van igaza. Mindig neki van igaza, még akkor is, ha nem logikus, amit mond. Mert nem biztos, hogy az az igaz, amit a mi logikánt annak tart. Isten azt mondta, menj vissza. Megtanultam, hogy a spontán engedelmesség adja a legjobb, legnagyobb, legbiztosabb áldást, következő lehetőségnél hátraadsz, és mentem vissza. És hát odaértem, és 10 percen belül óriási tömeg lett mögöttem. Első voltam egyébként. És kérdezem, hogy miért jöttek ide? Azt mondja, bemondta a rádió, hogy ezen a telepen ezt a szigetelő anyagot lehet kapni. Hát jöttünk. Én voltam az első. Úgyhogy nekem intett a szakember, hogy jöjjön be, aztán válasszon annyit, amennyit akar. Hogy?
Ja.
Jó. Van egy remek súgom. Nos, és ez a építőanyag, ez kellett a Szugló utcai imaházhoz. De ugye az volt az első önálló imaházunk Budapesten, korábban nem volt ilyen, és hát amikor megvettük 1984-ben, 2 év kellett ahhoz, hogy az összes engedélyt állambácsi megadja. Az átalakításra, továbbfejlesztésre, stb. Úgyhogy azt csináltuk, hogy használni lehetett úgy, ahogy van, úgy elkezdtük használni. Egy kocsma volt régebben, úgyhogy hát itt nem édesbortól részegettek meg később, de birtokba vettük, és nagyon-nagyon hálásak voltunk az Úrnak. És arra emlékszem, hogy az első összejöveteren, amikor a kiürített kocsmaterem fala melletti körbe egy nagy imakört alkottunk, egymás kezét fogva, kaptunk kijelentést Istentől. És a kijelentés úgy szólt, hogy imádkozzatok a tetőért, és imádkozzatok a balesetek ellen. Hát ez mind a kettő annyira tisztán jött, már nem tudom, kin keresztül, elfogadtuk, és attól kezdve minden ima alkalmon, legyen az házi imakör, vagy gyülekezeti ima együttlét, mindig imádkoztunk a tetőért, és a balesetek ellen. A balesetekkel kezdem. Minden simán ment egészen addig a napig, amíg az építkezés addig a fázisig jutott, hogy le kellett szedni a külső nyílászárókat, ablakot, ajtót, stb. A fiunk akkor éppen segített nekünk, pihenő órát tartott, és beleült egy talicskába. Ugye ezt úgy könnyű elképzelni. És aki kívülről szedte le az ajtót, egy baltával lefeszítette a külső ajtót, az tömör nehéz fából volt, az meg elbillent, és így éllejébe árva bezuhant a belső térbe. Úgy, hogy a fiam füle mellett ment el az ajtó, és esett le a talicska mellé. De nem történt baleset. Amikor Isten mond valamit, testvér, ne kezd el bírálgatni, hogy egyet értesz vele, nem értesz, nem így érted, úgy érted, fogadj szót és csináld meg. De aztán mondom, Uram, de hát a tetőért miért imádkozzunk? És ezt is megtettük közel 2 éven keresztül, amikor megjöttek az engedélyek, és elkezdtük lebontani a régi plafont, szerkezetestől, stb. Stb. Mi történt? Ott voltam, jelen voltam. Egy mozdulatra, már nem tudom, ki volt éppen az az ember, aki ezt csinálta, de valami leesett a tetőről a betonra. Ennek a duplája körülbelül nagyságú második világháborús akna, ami a padlás szigetelő feltöltésű salakrétekben ilyen ferdén áll, többször átgyalogoltunk rajta, meg ugráltunk rajta, senki nem tudta, hogy éles lőszer van alattunk, és lezuhant. Ahogy ezt illik, mint tartalékos tiszt tudtam, mi a tendő, körbekerítettük, mindenkit kiparancsoltam a szobából, vártuk az ügyeletes tisztet. És megjött, fölvette ezt a valamit, azt mondja, Uram, magának marha nagy mázlia van. Ez a lőszer éles, amikor leesett, robbanhatott volna, és ha kalapáccsal akármivel az oldalát ütik meg, arra is eldurranhatott volna. És olyan jól esett azt mondani, nincs marha nagy mázlink, élő Istenünk van. Aki megőriz, és pontosan tudta, hogy mire szólít föl munkatársnak bennünket. Tudjátok, az élet tele van folyamatosan állandó lehetőségekkel, hogy az Isten kegyelmét megtapasztaljátok. Amen. Amen. Ezt még el akartam mondani, hogy pünkösd, abban élünk ma is. Ugye? A Szent Szellem elment, Jézus fölment a mennybe, és azt mondta, jobb nektek, hogy én elmegyek. Most ezen az igén én nagyon sokáig ki voltam akadva. Ott voltak a tanítványok, átéltek Jézussal, a mesterükkel rengeteg csodát, mondjuk 3 éven keresztül, a halott feltámasztástól kezdve, a kenyérszaporításon keresztül végeláthatatlan csodasorozat, és most azt mondja nekik ez a mester, hogy nektek sokkal jobb lesz, ha én elmegyek. Hát, ha én lettem volna ott tanítvány, tudja, hogy belekötök. Mondtam, ilyen nincs. Nem lesz jobb. Mert hogy folytatódik ez az ige? Mert ha nem megyek el, akkor nem küldhetem el a vigasztalót, a pártfogót, aki ha eljön, elvezet titeket minden igazságra. Testvér, ha csalódsz is Jézusban, ha úgy érzed, hogy nem úgy csinálta a dolgokat, ahogy a te szíved vágyai vagy az eszed diktálták volna, akkor is higgyél neki. Annak ellenére higgyél neki, mert Jézus nem ember, hanem Isten, aki lehetetlen, hogy hazudjon. Ő mindig igazat mond, mindig a jót akarja nekünk. És azért mondom, hogy most is pünkösd van, mert az le van írva, hogy a Szent Szellem eljön reátok, de az nincs leírva, hogy elmegy tőletek. Itt van a Szent Szellem ma is. És nekünk lett ez az ígéret, a ti gyermekeiteknek, Apcsal 2.39, és mindazoknak, akik távol vannak, de akiket elhív az Úr, a mi Istenünk. Hát ti is így vagytok itt, mert ő idehozott. Az élő Krisztus, az fönt van az Isten jobbján, és esedezik, közben jár érettünk. De az ő földi küldötte, a Szent Szellem, ő itt van. És ugyanúgy ismeri Verőcét, mint Pomászt, vagy mint Budapestet, ugyanúgy ismeri ezt a gyülekezetet, mint a miénket. A elhívás az elhangzott, a meghívás, a fölkínálás. Hogy éltek-e vele, az már a ti felelősségetek. És én azt kérem, minél inkább lehetetlennek látszik emberi ész számára egy bizonyos kérdés megoldása, anyagi, családi, betegségből való gyógyulás, stb., annál inkább kérjétek őt, hogy jöjjön és cselekedjen, és ő jönni fog és cselekszik. Hidd el, a legnagyobb öröm egy édesapa, egy szülő számára, ha valami jót tud adni a gyerekeinek. Isten számára az egyik legnagyobb öröm, ha téged, ha nekem, ha nekünk mindnyájunknak tud valamit ajándékozni az ő szellemén keresztül. És én úgy gondolom, hogy a hiánycikk, ami itt is igaz, azok a hívők, akiknek az arcáról sugárzik az, hogy gazdagok, mert Isten bennük él az ő szelleme által. Azt mondta egyszer egy testvérem, aki most jön majd jövő héten hozzánk, hogy testvérek, evangélizáljatok, és ha kell, akkor szóljatok is néhány szót. Furcsa, ugye? Az életünk legyen evangélium. Ahogy élek, ahogy köszönök, ahogy rálépek a metró lépcsőjére, ahogy bemegyek egy boltba és veszek, és előre köszönök, stb., ahogy szeretem a társamat, ahogy nevelem a gyermekemet, ahogy a munkahelyemen elvégzem a munkámat, nem morogva, és állandóan, főleg hétfőn dühösködve, hogy inkább nem mondom. Úgyhogy nem illik ide. Érted? Mi Krisztus tanúi vagyunk. Hogy van az Apcsal 1.8? Mit mondanak a tanítványok egy kicsit hamarabb? Atyám, hát, vagy mester, nem ez időben állított helyre az országot Izraelnek? És akkor mondanak, Jézus válaszol, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, alkalmakat. Itt az van, hogy az időket és az idők részeit, a két görög szó, amiket Isten a maga hatalmába helyezett. A tanítványok válasza, pedig mi azt gondoltuk. Na, amikor te azt mondod Jézusnak, vagy Istennek, vagy a Szent Szellemnek, hogy pedig mi én azt gondoltam, már elbuktad. Mert eddig nem kell eljutni. Ha szót fogadsz, a leggyorsabb első szóra valamire az engedelmesség, az hozza a legnagyobb áldást. Ha akarsz Isten áldásaiban bővölködni, ne engedd meg, hogy valamit kétszer mondjon neked. És rá fogsz jönni, hogy működik a dolog. Nagyon-nagyon működik. Isten szelleme itt van, velünk van, és az ő dolga, hogy megdicsőítse az Úr Jézust az életünkben. fantasztikus dolog, egy élményt még befejezősül, aztán még visszaadom a nejemnek, hogy jóval fejezzük be. Úgyhogy annyit mondanék, amikor 74-ben megválasztottak lelkipásztornak, és utána jött a 75-ös elhíresült, tényleg pozitív értelemben a Hügyes Endre utcai ébredés, és az az áldás, amit mi kaptunk, azt elvitték a különböző falvakba, városokba, szinte egész Magyarországra, akkor Isten egy nagyszerű átélést adott. Ugye 74-ben lettem én lelkipásztor. Semmiféle tapasztalat nem volt, hogy mit és hogy kell csinálni, és mit tudtunk tenni? Odafordultunk a Szent Szellemhez. Uram, légy szíves, súgjál, tanácsolj, vezess, lépésről lépésre. És az akkori hatóság más volt, mint a mostani. És kaptunk egy levelet az akkori, mindegy, most hogy hívják, vallásügyi vezetőségtől, hatási? Egyházügyi hivatal, van, aki tudja, köszönöm. Egyházügyi hivataltól, és kiterítettük otthon az asztalon. És elkezdtünk imádkozni. Istenem, nem tudom, mit kell erre a levélre válaszolni. Elkezdtünk imádkozni, és a Szent Szellem lediktálta a levelet. Szóról szóra. Úgyhogy azt imádkoztunk mi itt együtt ketten. Ibolya írta a levelet, aztán gépbe tettük, és elküldtük aláírás pecsét. És jött egy levél, hogy Mézes úr, köszönjük a válaszát, ilyen jó levelet önöktől még nem kaptunk. Hát, ha tudnád, hogy ki írta. Úgyhogy, tehát nincs az életnek olyan területe, ahol ne lehetne számítani Isten szellemére. És higgyétek el, hogy ő abszolút nem személyválogató. Ő mindenkihez odajön, akinek nyitva van a szíve. És ha nyitott szívvel kéred őt, akkor vezetni fog, tanácsolni fog, és diadalra vezet téged. Legyen hála az Istennek, 2 Korintus 2.14, hogy van ez az ige tovább? Aki mindenkor diadalra vezet bennünket a Jézus Krisztusban, nincs vége a versnek, úgy folytatódik, és az ő illatjának kenetét, vagy a jó illatát kiárasztja minden helyen mi általunk. Tehát, tudod mi a győzelem meg a diadal között az ünnep, a különbség? Itt a diadal szó szerepel. Jézus Krisztus megharcolta a nagy hitharcot értünk, helyettünk és miattunk, és ő győzött a Golgotai kereszten. De ennek a megünneplése, és ez lenne a hívő élet célja, feladata, küldetése itt a Földön, a megünneplése. Tehát, ha te fölemeled Jézust a munkahelyeden, a családodban, a közlekedésedben, az autóvezetésben, a testvéri kapcsolatokban, ezzel őt helyezed a trónra, az ő nevét emeled magasra. És ez a Szent Szellem segítsége nélkül lehetetlen, vele viszont igen. Úgyhogy szívből kívánom, legyetek győztesek az Úrban, és ünnepeljétek Krisztus diadalát, amit ő ajándékba odaadott nekünk. Te jössz még.
Azt mondta János, hogy 12 körbe szoktátok fejezni. Még egy... Néha. De nincs mindig ilyen különleges alkalom, igaz? Na, nem fogom sokáig igénybe venni a türelmeteket, de ha már Laci mondta, hogy a Szent Szellemet mindig mindenbe szabad belehívnunk, akkor elmondom nektek, miután én orvos vagyok, nekem abba kell belehívni. Isten minden nap. És most már 45. éve van egy híres imádságom. Minden reggel, amikor megyek dolgozni, minden piros lámpánál, és abból van jó néhány, míg beérek a munkámba, el szoktam mondani az Úr Jézusnak, hogy Úr Jézus, én nem tudom, hogy ma milyen betegek fognak elébem kerülni. Én nem tudom, hogy kinek mi a baja. Én nem tudom, hogy a helyes diagnózishoz hogy jutnék el hamarabb. Ha előbb a nőgyógyászhoz küldöm, utána a röntgenbe, a harmadiknak a laborba, vagy milyen lenne a jó szervezési során. Nem tudom, hogy mit kéne neki leginkább felírni, úgyhogy még közgyógyra is ki lehessen váltani. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lehetne a legjobb. De Úr Jézus, te tudod, és ezért kérlek tégedet, hogy minden egyes elében kerülő beteghez adj nekem a mai napon diagnosztikus, szervezési, terápiás, és mióta orvostanhallgatókat is oktatok, hozzáteszem, hogy tudományos bölcsességet is. Ezt minden reggel, ezt az imádságot elmondom 3-4-5-ször, míg beérek a klinikára. És mi történik? Amikor jön a konkrét eset, a Szent Szellem súg. És ahhoz kell azért egy alap, mert azért meg kellett tanulni, mert hogy honnan vegye elő a Szent Szellem azt a valamit, de előveszi. És rengetegszer veszem észre, hogy olyan gondolatok, ötletek jutnak eszembe, ami különben talán nem jutott volna eszembe. És a főnök is hányszor mondta, hogy hát ez magának hogy jutott eszébe. Hát úgy, hogy csuktak fentről. Ja, úgy könnyű. De egyébként sok munkatársamnak elmondtam. És csak egyet ebből elmondok nektek. Az egyik reggel, ez pár évvel ezelőtt volt, mindig kikapcsoljuk a telefont, mert hát vizit közben nem lehet a telefonnal ott játszadozni, de akkor elfelejtettem, és vizit közben egy SMS-t kaptam, és egy amerikai lelkipásztor volt, aki éppen látogatóban volt Ukrajnába, Kremencsukba, ami olyan 2000 kilométerre van ide tőlünk. És akkor ez volt angolul a gyors üzenet, hogy ilyen és ilyen tüneteim vannak, fáj a fél szemem, kiütések vannak, stb. Ez leírta pár mondattal, mi a bajom, mit csináljak? Tudtam, hogy olyan helyen van Ukrajnában, ahol azért nem olyan egyszerű orvosi ellátáshoz jut, és főleg nem megfelelőhöz. És ő is tudta ezt, tehát nem jóslásra kérte engem, hanem arra, hogy segítsek a Szent Szellem által, és tudta, hogy imádkozni fogok. És akkor, drága Szent Szellem, mi ez? Mit csináljak? Hát 3 mondatból, hogy találjam ki. És akkor azt mondta az úr, hogy övsömöre van, ami pont a szemre terjed ki, nagyon ritka megjelenésű forma, de ez az van neki, azok ezek a tünetek, és azt is tudtam, hogy 24 órán belül egy bizonyos gyógyszerből kell egy bizonyos adagot beszedni, különben szétmennek a vírusok, és akkor már fújhatjuk. Na de mindezt Ukrajnába, és megírtam néhány mondattal, hogy mi a bajod, milyen gyógyszerből, milyen dózisba kellene most bevezni. De azért reszketve nyomtam meg az elküld gombot, hogy és hogyha nem az, és hogyha nem így van, és ha. Nem, a testvérünk megkapta az SMS-t, elment az ukrán orvoshoz, az ukrán orvos azt mondta, tényleg, sömör van a szemén, de hát azt a gyógyszert nem tudja beszerezni, nem baj, az amerikai nagykövetségen keresztül végül is időben megkapta, köszöni szépen, jól van. De nekem eszembe jutott, hogy amikor én tanultam az övsömöt, mintha ott a legalul lett volna egy pici lábjegyzet, nagyon apró betűkkel, hogy ez egy vírusfertőzés, és a vírusok szeretik a daganatos sejteket megkeresni, és olyankor mindig keresünk azért daganatot is. És amikor hazajött az illető, mert itt lakott Magyarországon már akkor pár éve, mondtam neki, mint a férfiről volt szó, hogy gyere el, csak úgy csinálok neked egy PSA vizsgálatot, ami egy prostata rákra vonatkozó laborparaméter. Hát minek ez semmi tünetem, nem baj, gyere csak el. Megcsináltam. Így derült ki, hogy prostatarákja van. És időbe tudtunk még tenni az ügy érdekében. És azóta is, én ezt naponta átélem, hogy aki bejön hozzám, az nem tudja, hogy ő már át van imádkozva. Illetve mióta internet van és Facebook van, rengeteg beteg megnézi előre, lekáderez, hogy kihez kapta az időpontot. És miután, ha beírják a nevemet a Google-ba, akkor rengeteg ige hirdetést és egyebet fölad, amit nem is tudom, hogy rajta van. Marika most mondta éppen, hogy ő látta, amit a 14. kerület önkormányzatnál a Retro Club néven tartottunk. Igen, no, hát ezek szerint az is fönt van. És egy csomó minden fönt van, és a betegek már készülnek belőlem. És amikor bejön, akkor hányszor mondják, hogy hoppá, én tudom, hogy kivel állok szembe. De mindig készen vagyok megfelelni a bennem lévő bizonyságról, és nem enyém a dicsőség, hanem azé, akitől kaptam, és nem önmagamé a dicsőség, hanem Istené, aki azokat a képességeket és lehetőségeket adta. És talán így most már értitek, hogy miért szoktak engem az angolok, amerikaiak úgy hívni, the Hungarian Mrs. Luke, tehát a magyar Lukácsné asszony, mert ugye a Bibliában Lukács mi volt? Orvos volt, evangélizált, és írt is időnként. Na, erről az írásról most nem szólok, itt berekedtem, belekezdjük a dolgot, és remélem, hogy áldott alkalomról mentek haza. Áldja meg az úr titeket.